Következő műsor megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
Üdvözlöm Önöket, a térképet látják. Már is mutatjuk, mit kínálunk mára. Új európai ország a láthatáron. Skócia végleg elszakadna az Egyesült Királyságtól. Mindent a vendégért. Betiltaná a gyerekzsivajt néhány magas kategóriás szálloda Ausztriában. Ne vágd a fát! Különleges tiltakozás a romániai fékezhetetlen erdőirtás ellen. Aláírta a skót és a brit kormányfő hétfőn Edinburgh-ban azt a megállapodást, amely a Skócia függetlenné válásáról kért népszavazás szabályait rögzíti. Alex Salmond skót kormányfő, a Skót Nemzeti Párt vezetője januárban hirdette meg hivatalosan, hogy Skócia 2014-ben népszavazást kíván tartani függetlenségéről.
Történelmi népszavazásra készülhetnek a skótok 2014-ben, amellyel vagy megszakítják, vagy megerősítik Angliával kötött 300 éves uniójukat. Az Edinburgh-i egyezmény néven életbe lépett dokumentum aláírásával hivatalosan is megkezdődött a függetlenségpárti skót kormány kampánya, illetve az elszakadást ellenző brit kormány ellen propagandája. Az okmányt több havi tárgyalás után Alex Salmond, a skót tartományi kormány vezetője, és David Cameron brit miniszterelnök írta alá. A népszavazáson, az egyezmény értelmében csak egyetlen kérdést lehet feltenni. Ez úgy szól, hogy a skót választók akarják-e hazájuk függetlenné válását, vagy sem. A szavazólapon egy igen és egy nem választ lehet majd bejelölni.
Egyetlen eldöntendő kérdés. Számomra mindig is ez jelentette az egész ügy lényegét. Most, hogy megegyeztünk a lebonyolítás részleteiben, elkezdődhet a valódi vita. Én szenvedélyesen hiszek abban, hogy Skócia jobb helyzetben lesz Nagy-Britannián belül, de döntő jelentőségű, hogy így Nagy-Britannia is erősebb marad. Együtt jobbak vagyunk.
A megállapodás intézkedik arról is, hogy Nagy-Britannia törvényhozása külön rendeletet alkothasson, amely felruházza a skót parlamentet a népszavazásról szóló törvény kihirdetésének jogával. Skót nacionalisták elérték, hogy a népszavazást 2014-ben tarthassák, amikor a Bannockburn-i csata 700. évfordulóját ünneplik. Első Róbert, skót király 1314. június 24-én az első skót függetlenségi háborúban döntő vereséget mért az angol csapatokra. Talán éppen ezért a skót tartományi kormányfő maga biztosnak mutatkozott az aláírást követő sajtótájékoztatón.
Hogy hiszek-e abban, hogy a függetlenség győz majd? Igen, hiszek. Azért fogunk nyerni, mert gazdaságilag és főleg társadalmi téren pozitív jövőképet tudunk felmutatni országunk lakosainak. Ez pedig a virágzó és jószívű társadalom látomása, egy magabiztos társadalomé, amely haladást hoz Skóciának, és így az ország győzelmet arat.
A több hónapos tárgyalásokat követően mindkét fél jelentős engedményeket tett azért, hogy megszülethessen a megállapodás. Cameron elfogadta a skót fél azon kérését, hogy a szavazásra jogosultak közé felvegyék azokat, akik 2014-re betöltik 16. életévüket. A mostani skót 16 éves gimnazisták megosztottak abban a kérdésben, vajon jót tesz-e Skóciának a kilépés.
Én az elszakadásra fogok szavazni, mert sok megújuló energiaforrásunk van.
Nem hiszem, hogy egy 16 éves képes felelősen gondolkodni erről a kérdésről.
Erősebbek vagyunk így az Unióban, mert sok minden könnyebb.
A skót miniszterelnök a referendumot meghirdető évelei bejelentésében egyenes utalást tett arra, hogy államfőjének ismerni el az uralkodót. Salmond ugyanakkor kijelentette, hogy elképzelései szerint Skóciának önálló hadereje lenne, mivel független országként nem hagyja, hogy fiait és lányait az irakihoz hasonló illegális háborúkba rángassák bele. Hozzátette, Skócia területén nem lehetnének nukleáris fegyverek sem. Ez elvileg azt jelentené, hogy a brit nukleáris csapásmérő erőt hordozó tengeralattjárók többé nem köthetnének ki a skóciai támaszpontokon. A hivatalos londoni álláspont szerint Skócia gazdaságilag meglehetősen rosszul járna a kiválással. Várhatóan ez lesz a brit kormány egyik fő érve is a skót függetlenség elleni kampányban. Barcelonában komoly érdeklődés kísérte a skót referendum aláírását. A függetlenségpárti katalánok abban bíznak, hogy 4 éven belül sikerül hasonló népszavazást kiírniuk.
Ha ott ki tudtak tűzni egy időpontot, ez talán példaként szolgálhat, és talán egy kis pluszlökést is ad majd az öntudatunknak, hogy mi is kiírjuk a saját referendumunkat. Minél előbb, annál jobb.
Azt hiszem, Skóciának és Katalóniának sok közös vonása van ebben a kérdésben. Még akkor is, ha a közvéleménykutatások szerint most csak 30%-uk támogatja az elszakadást. Ez az egész ügy nagyon pozitív.
Nem mindenki ért egyet az időzítéssel. Van, aki a gazdasági válság miatt, van, aki pedig azért, mert úgy véli. David Cameronnak sikerült a lehető legjobb időpontot elcsípni a népszavazás kiírásához.
Mi is történt Skóciában? Cameron valószínűleg a saját maga szempontjából a legjobb időszakot választotta a referendumra. Egy sikeres olimpia után, amikor az emberek büszkék arra, hogy egy ilyen ország polgárai lehetnek.
Katalóniát nemrég a spanyol parlament akadályozta meg abban, hogy népszavazást tartson függetlenné válásáról.
Ukrajnában megnyílt Kelet-Európa egyik legnagyobb zsidó kulturális központja és holokauszt múzeuma. Amint egy 60 millió dollárból felépített intézményben oktatási és kutatóközpont is működik majd. A holokauszt múzeumban nem csak az egykori Szovjetunióban a nácik által meggyilkolt 3 millió zsidónak állítanak emléket, hanem az 1932-33-as éhínség 10 millió ukrán áldozatának is.
A Menora zsidó kulturális központot a Kijevtől 480 kilométerre lévő Dnyitropetrovskban építették fel. A mintegy 40 ezer négyzetméteren fekvő épületegyüttes hét tornya a Menorát, azaz a zsidó hétágú gyertyatartót szimbolizálja.
A mai napon ezen a helyen, amely egykor annyi könnyet és tragédiát látott, öröm és boldogság tölt el bennünket.
Az intézményben a múzeumon és kutatóközponton kívül egy szálloda és egy kóser étterem is működik. A megnyitóra nem csak Ukrajnából, hanem Oroszországból, Izraelből és az Egyesült Államokból is érkeztek vendégek. Az izraeli tájékoztatási miniszter biztatónak nevezte az ukrajnai zsidó kultúra és hagyományok újraéledését.
Az igazi eredmény az lesz majd, ha egy vagy két év múlva ez a hely tele lesz gyerekekkel, és az épület megtelik élettel, zsidó és más szervezetek rendezvényeivel. Az lesz majd az igazi válasz a náci és a kommunista elnyomásra, amely megpróbálta eltüntetni a zsidó közösségeket Ukrajnában és az egykori Szovjetunióban.
A 7 menora torony közül 3-ban, mintegy 3000 négyzetméteren a Holokauszt Múzeum kapott helyet, amely az egyik legnagyobb zsidó emlékközpont nem csak Kelet-Európában, hanem a fák, azaz a független államok közösségében is. Dnyitropetrovskban, az egykori Jekatyerinoszlávban már a 18. század végén a város alapításakor is éltek zsidók. A sztálini önkényuralom idején sok zsidót cionista kémkedés vágyával kivégeztek. 1941-ben a nácik megszállták a várost. Pár hónap alatt több mint 11 ezer zsidót öltek meg.
Ez a központ nagyon fontos az Ukrajnában élő zsidók számára. Jó érzés tudni, hogy van hová menniük, ahol beszélgethetnek, ételt oszthatnak, vagy ahová elküldhetik gyermekeiket, hogy megismerjék és megtanulják a zsidó hagyományokat.
A kelet-ukrajnai városban egyébként az elmúlt években sokan ismét felfedezték zsidó identitásukat, és egyre többen kapcsolódnak be a zsinagóga életébe is.
Sokan azt gondolták, hogy 2012-ben itt már nem lesznek zsidók. Éppen ezért nehéz elhinni, hogy most ilyen sokan vesznek részt a Menora központ, illetve az Aranyrózsa zsinagóga tevékenységeiben. Biztos vagyok abban, hogy ez a központ a zsidó közösség felvirágzását és megújulását is jelenti.
A Menora központ építését, amely egyes besések szerint mintegy 60 millió dollárba került, két ukrán üzletember és a zsidó helyi közösségi vezetők finanszírozták.
Gyerekmentes pihenést ígér néhány szálloda Ausztriában, elsősorban a wellness központok, ahová vendégek főleg kikapcsolódni és gyógyulni járnak. Az ilyen típusú szállodákban a látogatók elvárják a magas szintű kiszolgálást, és csak keveseket zavar a gyerekzsivaj.
Nyafogó, tomboló kis hercegek és hercegnők, rohangáló apróságok egy exkluzív étteremben. Ettől retteg minden nyugalomra és békére vágyó vendég, és ugyanez a rémálma néhány szálloda tulajdonosnak is. A tiroli Post Hotel Aachenkirch vezetője is közéjük tartozik. Ebben a szállodában ugyanis csak is egyre vágyik a vendég. Minőségi pihenésre és kikapcsolódásra. Aki ezt a helyet választja, szeretné levezetni a stressz okozta fáradalmakat, és az első perctől kizárólag a pihenésre fordítani a rendelkezésére álló kevés időt. Az ilyen vendégek elvárják a luxus környezetet és a magas szintű szolgáltatást. Mindenekelőtt ínyenc ételekre, kiváló borokra, kényeztetésre vágynak, és nem éppen zsivajgó gyerekcsapatra. Ezt tartotta szem előtt a szálloda igazgatója is, amikor nem kis vívódás után úgy döntött, kitiltja az apróságokat a hotelből.
Ez alapvetően azért történt így, mert a vendégeink több csendet és nyugalmat kértek. A gyerekeknek viszont szükségük van a mozgásra, a kettő pedig nem fér össze.
Az igazgató, aki egyébként újdonsült apuka, azt mondja, a csendre a távol-keleti gyakorlatok művelőjeként neki magának is szüksége van. Döntése pedig egyáltalán nem egyedi a szálloda szektorban, ahol trend, hogy a nyugalmat keresők igényeinek eleget tegyenek. A kompromisszum tehát szóba sem jöhet.
Ez nem olyan egyszerű. Megbeszélni a szülőkkel, hogy mit lehet és mit nem, ami nem egyszer nekünk, a személyzetnek is dilemmát okoz. A kompromisszumkötés sokszor rosszá ízthat maga után.
Hosszú mérlegelés után végül bezárták az ajtót a kicsik előtt. Egy éve, 14 év alatti gyerek be se teheti a lábát ebbe a szállodába. A helyi lakosokat felháborította a hotel vezetőinek döntése.
Nem értek ezzel egyet. A gyerekek a jövőt jelentik. Be kell őket engedni.
Vannak kimondottan család- és gyermekbarát szállodák. Ez az ideális hely számukra.
A szálloda igazgatója is ezzel érvel, ha a vendégek szóvá teszik, hogy miért kell otthon hagyniuk csemetéiket. Számos olyan hotel van Európában és a környéken is, ahol tárt karokkal várják a családokat. Ausztriában a gyerekek kitiltására nincs semmi szabály. Ez egyelőre fehér folt a jogban. A helyi ifjúságvédelemmel foglalkozó ügyvéd sem nevezni ezt diszkriminációnak. Bár a döntés nem kedvez a gyermekeknek, kérdés, hogy a kicsik jól éreznék-e magukat egy ilyen típusú wellness szállodában.
Szerintem ebben az esetben és ebben a szállodában ez a döntés elfogadható.
Nem vagyok a gyerekek ellen, de ez egy rangos szálloda, ahol az emberek borsos árat fizetnek, amiért magas színvonalú szolgáltatást várnak.
Nos igen, ez jó, ha egy kis időre valaki el akar szakadni a gyerekeitől, ahogy ezt régebben mi is tettük, hiszen a kicsik lehetnek zavaróak is, persze attól függ, hogyan viselkednek.
A gyerekeknek szükségük van arra, hogy kitombolják magukat, a vendégek viszont pihenni szeretnének.
Mi sem hoztuk meg könnyen ezt a döntést. Korábban sok család rendszeres vendégünk volt. Természetesen most néhányukat elveszítettük, de jöttek mások és nagyobb számban. Számunkra a jövő világos, remélem helyes úton járunk.
Ez tehát a helyes út, a szállodák szakosítása olyanokra, amelyek nem fogadják a gyerekeket, illetve kizárólag családi hotelekre? Ez a turizmus jövője. Golfhotelt a golfozóknak, szállodát a pároknak, vagy nyaralást az egyformán gondolkodóknak? Hol a határ a tolerancia és azok között, akik nem férnek be a mintába? Ez egy olyan jelenség, amelyre nagyon oda kell figyelni.
A beregszászi járásban található magyar falvaknak eddig a fele hozott határozatot a magyar nyelv regionális sátételéről, a településük területén az augusztusban elfogadott új ukrán nyelvtörvényre hivatkozva. Sajtóinformációk szerint egy új kormányzati javaslat jelentősen megszigorítaná a kisebbségi nyelvek hivatalos sátételének lehetőségét az országban.
A többségében magyarok lakta Beregszászi járás mintegy 30 magyar faluja közül eddig 15-ben fogadott el az önkormányzat határozatot az augusztusban bevezetett új ukrán nyelvtörvény végrehajtásáról. Ennek értelmében a magyar nyelv regionális státusszal bír az adott közigazgatási egységen belül, és használható a hivatalos ügyintézésben is.
A közeljövőben elfogadjuk a kérelmeket, amik beérkeznek a falusi lakosoktól magyar nyelven, és kétnyelvű feliratokat tehetünk ki a közintézményekre a falu területén, illetve a tanácsülések is magyar nyelven zajlanak majd a közeljövőben.
Kárpátalján főleg az idősebb magyar embereknek nehezükre esik ukránul beszélni, nem ismerik jól az államnyelvét. A szovjet időkben oroszul tanultak meg, az anyanyelven történő ügyintézés lehetősége sokat jelent nekik.
Az ukránt nem tudjuk, és ez mondjuk nagyon jó nekünk, mert hát magyarok is jobban ki tudjuk tölteni ezeket a hivatalos papírokat, ami eddig nehezen ment nekünk, mert a magyaroknak nehéz az ukrán.
Közben a Kommerszant Ukrén című országos lap birtokába került dokumentum szerint egy kormányzati javaslat módosítana a nyelvtörvényen. E szerint módosulna a küszöb, csak azokon a településeken lehetne anyanyelven ügyintézni, ahol a kisebbség aránya meghaladja a lakosság 30%-át. Ez ellehetetlenítené a magyar nyelv hivatalos használatát több kárpátaljai járásban is. Mi több, a jövőben az önkormányzatoknak még a parlamenttől is engedélyt kellene kérniük egy kisebbségi nyelv hivatalossá tételéhez.
Korábban is volt róla szó, hogy a régiósok nem tudni milyen megfontolásokból, de félig visszaszívnák a nyelvtörvény, most ennek egy ilyen konkrét változata szivárgott ki. Biztos, hogy van mögötte szándék. Reméljük azt, hogy az ellenreakciók azok megfontolásra késztetik a kormányzó erőket.
A kisebbségbarát nyelvtörvény elfogadása heves vitákat váltott ki az országban. A hazafias érzelmű ellenzéki pártok elsősorban azért ellenezték a jogszabály bevezetését, mert általa az orosz nyelv csaknem a fél országban hivatalossá válik. Ez pedig szerintük veszélyezteti az ukrán nyelv fejlődését. Szakértők szerint a nyelvtörvény alkalmazása az október végi parlamenti választásoktól függ.
A törvény további sorsát az határozza meg, hogy a támogatói vagy az ellenzői kerülnek többségbe az október végi választásokon.
Miután augusztusban elfogadták a kisebbségbarátnak mondott új ukrán nyelvtörvényt, a KMKS beadványban fordult azoknak a kárpátaljai járásoknak az önkormányzataihoz, amelyekben a magyar lakosok aránya eléri vagy meghaladja a 10%-ot, és kérték, hogy a magyar nyelvet nyilvánítsák hivatalosan regionális státusúvá.
Ennek a beadványnak a megyei tanácsban, az ungvári járási tanácsban, a nagyszülősi járási tanácsban és nagyon sok más helyi tanácsban is az a sorsa, hogy félretették. Az érintettek nem akarnak egy ilyen kérdésben a választások előtt állást foglalni. Ha mellette lesznek, az ukrán szavazóikat veszélyeztetik, ha ellene, akkor a magyarokat.
A 12%-ban magyarok lakta Kárpátalján elsőként a Beregszászi Városi Tanács fogadott el akciótervet a magyar nyelv hivatalossá tételéről. Az oroszajkúak laktak keleti és déli országrészekben már számos megyében. Ezen belül több nagyvárosban, például Odesszában, Donyeckben és Dnipropetrovskban is regionálisnak nyilvánították az orosz nyelvet.
Bár az ember életét sokkal több piros lámpa keresztezi, mint zöld, mégis észre kell venni a zöld hullámot is. Ez a tanulsága az unitárius, univerzalista és más felekezetű nők Marosvásárhelyen megrendezett második világtalálkozójának.
A család és a hit szerepe a nevelésben, a társadalmi és szociális munka fontossága, a közösséghez való tartozás és a közösségben való aktív részvétel szerepe életünkben. Csak néhány az unitárius, univerzalista és más felekezetű nők Marosvásárhelyen megrendezett második világtalálkozóján felvetett kérdések közül. A résztvevőket a Magyar Unitárius Egyház püspöke Bálint Bencéli Ferenc köszöntötte, aki szerint a nők feladata a család, a társadalom összetartása.
Az én hitem szerint Istennek világában a nőknek semmilyen sem hasonlítható és nagyon különleges helyet adott a Jóisten. Ők képesek erre a mennyei látásra, ők tudják megtanítani az embert a szívvel látni, ezért nagyon fontosnak tartom, hogy a társadalomban, a családban, a nemzetben a nőt szeressük, tiszteljük, hallgassunk rájuk és próbáljuk az ők álmaikat, a mennyei látásaikat a jó cselekedetekkel valóra váltani.
Hasonló rendezvényt a magyar unitáriusok több mint 440 éves történetük során nem láttak vendégül. A nők első világtalálkozóját pedig 2009-ben Houstonban szervezték. Nem véletlenül esett a választás Marosvásárhelyre, hiszen az amerikai unitárius univerzalisták Erdélyt amolyan zarándokhelynek tekintik. A továbbiakban szorosabb együttműködésre törekszenek.
Ennek a második világtalálkozónak is van egy ilyen nagy álma, hogy létrehozzunk egy ilyen világhálót, ami egy picit összeköti virtuálisan, de a találkozónak az igazi lényege pontosan abban áll, hogy ebben a nagy virtuális világban a kézfogásra, az egymás szemébe nézésre mekkora, de mekkora szükség van.
A szervezés a kontinenseket áthidalva zajlott, és óhatatlanul előjöttek a kultúrák közötti különbségek.
Én pontos munkaterv és időbeosztás szerint dolgozom, és mindig azt mondogatom magamnak, mi lehet a legrosszabb forgatókönyv. Ezzel szemben az erdélyek mindig a lelkükre hallgattak, a szívük vezette őket, tehát ez nagy különbség. Mi azt tanultuk tőlük, hogy fontos a lelkünkre is hallgatni. Nem sikerült volna ez a dolog az erdélyek lelkesedése nélkül. Ugyanakkor szerintem ők viszont megértették a határidőnaplók, a percek és a találkozók lényegét.
A különbségeket a helyszínen személyesen oldották. Az előadások és városnézés mellett ugyanis erdélyi magyar népzene és tánc is szerepelt a programban. A világ 12 országából több mint 250-en érkeztek, Toroszkó-Szentgyörgytől Indiáig. A nemzetközi találkozót pedig összekötötték az erdélyi unitárius nők közgyűlésével.
Nagyon felemelő érzés, aminek nagyon örvendünk, hogy meglátogattak az amerikai vendégek, nagyon szeretnek miénket, a mi falunkba is jöttek.
India is a big place.
India nagy, én pedig az országnak az északkeleti tartományában levő távoli részről érkeztem. Ott főként törzsekben élnek az emberek, így itt látom a kultúráink közötti nagy különbséget.
Akadtak olyan külföldi nők is, akik már otthonosan mozognak Erdélyben. A holland Tina Hész és férje immár 10 éve házat vásárolt a Kovászna megyei Big Falván.
A férjem szintén szabad elvű lelkész, és mindketten előadásokat tartunk. A férjem a Big Falvi házunkban és a faluban az unitárius lelkészeknek, és az utóbbi időben a református lelkészeknek is papi felkészítőket tart, én pedig táncmeditációt oktatok. Szabad elvű lelkészként sokat beszélgetek a környék unitárius papnőivel.
Az unitárius vallást, egyházat Erdélyben alapította Dávid Ferenc. Hivatalos létezését pedig az 1568-as tordai országgyűléstől számítják, amikor Európában elsőként kimondták a lelkiismeret és a vallásgyakorlat szabadságát, és az addig elismert három felekezet mellé beemelték az unitáriust is. A műhely munkákon, kiscsoportos foglalkozásokon és előadásokon túl az ismerkedés volt a találkozó legfontosabb célja, valamint közösen megoldásokat találni a társadalmat és főként a nőket érintő problémákra, mint például a nemzedékek közötti párbeszéd, az erőszak, a depresszió, a konfliktus kezelés. A világtalálkozó programjai az együttélés sokszínűségét keresték, és a résztvevők szerint megtalálták énekben, táncban, népviseletben.
Rendhagyó módon tiltakoztak a maros-szentgyörgyiek az ellen, hogy a településhez közeleső erdőből az erdészeti hivatal az utóbbi időben több fát kivágott. Facsemetékkel ültették körbe a megcsonkított erdőrészt.
Egy évvel ezelőtt egy kellemes őszi napon arra lettek figyelmesek a Marosvásárhelyhez közeli Maros-Szentgyörgy lakosai, hogy a község melletti mindenki által kedvelt, illetve látogatott erdőben felbuktak a láncfűrészek. Mint kiderült, az erdészeti hivatal belefoglalta azt az éves fakivágási programba. Akkor még az RNDSZ-es képviselő Borbély László még környezetvédelmi és erdőgazdálkodási miniszterként leállította a munkálatokat. Idén szeptember végén újra felbuktak a gépek. A község vezetés panaszt tett az erdészeti hivatal ellen, és a minisztériumban úgy döntöttek, hogy szeptember 28-ától betiltják a fakitermelést.
Csütörtökön gyorsított iramba zúgtak a gépek és azokat a sávokat, amelyeket terveztek, hogy kivágják ki, és vágták, esőben, sötétben dolgoztak. És ez úgy mérgesítő, mert látszik, hogy azért tették ezt az egészt, és olyan módon tették ezt az egészt, hogy ne tudjunk beleszólni, ne tudjunk tiltakozni, ne tudjunk tulajdonképpen semmit tenni, hogy meg tudjunk menteni ezt az erdőt.
A mészárlást követően a Maros-Szentgyörgyi Magyar Ifjúsági Egyesület a polgármesteri hivatallal közösen rendhagyó tiltakozást szerveztek. Szombaton, október 6-án kicsik és nagyok látogattak ki az erdő szélére, és 60 facsemetét ültettek el közösen, mintegy bekerítve a megmaradt erdőrészt.
Maros-Szentgyörgyi fiataloknak sokat jelent ez az erdő, hétvégeken ide szoktak kijönni, főzicskélni, megpihenni, és úgy gondoljuk, hogy ez a község része.
A rendhagyó tiltakozáson a 12-13 éves kisiskolásoktól kezdődően az idősebbekig mindenki ásót, lapátot ragadott, hogy elültethessen egy-egy csemetét. A 60 darab fácskát a Maros-Szentgyörgyi önkormányzat biztosította, remélve, hogy ezek majd idővel átveszik a kivágott fák helyét. A Maros-Szentgyörgyi polgármester leginkább azt sérelmezi, hogy a fák kivágása előtt senki sem kereste meg az önkormányzatot, hanem egyik napról a másikra írtani kezdték az erdőt.
Módosítani kellene azt a törvényt, amely megengedi az ilyenfajta erdőkivágást, pontosabban olyan módon, hogy a helyi önkormányzat, a polgármesteri hivatal véleményét is kikérni. Itt ezt az erdőt ki akarjuk vágni. Mi a véleményetek? Mert mi, mint önkormányzat, a község lakói érdekében lehet, hogy más valamit kezdeményezünk, hogy más valamit képzelünk el.
Az elültetett facsemeték nem tartották vissza a fakivágással megbízott cégek munkásait. Ők inkább, hogy ne is lássák a civilek által felállított szimbolikus kerítést, azóta némelyik csemetét letakarták faákkal, míg másokat kitéptek vagy kitörtek helyükből, úgy, hogy már nyoma sincs annak, hogy ott egy új élet sarjad még néhány nappal azelőtt.
Tartsanak velünk holnap is, viszontlátásra!
A komoly zenei műsorában a Dunán. Csütörtökön Liszt Ferenc művészetekkel életre Jandó Jenő, Érdi Tamás, Balogh József, Farkas Gábor, Zsoldos Bálint és Bogányi Gergely játékában a Hónap koncertjén. Csütörtökön Műpárt Klasszik a Dunán.